Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. És a kezdő énekünk ma este a 357-es éneknek az első három verse legyen. Bocsánat, de ez mindig így susog, ez a mikrofon. Ez a testvéreket nem zavarja, csak engem. A 357-es éneknek az első három verse: Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben. Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben. Benned van nyugodalmam, nem kell semmi törettegnem. Hallál nagy éjszakája, bár rettencsen fullánkja. Jézus, én megváltom él, én is látom az életet. Lészek üdvözítőmnél, immár semmi sem rettenthet. Ő a fő is nem hagyja, hogy elveszem egy tagja. Reménység kötelével véle már összeköttettem. Erős hitem kezével már ő belé helyeztettem. El nem szakaszt tőle már sem élet, sem a halál. Hajtsuk meg a fejünket, így a helyünkön maradva imádkozzunk. Magasztalunk téged és dicsőítünk, Úr Jézus Krisztus. Valljuk, hogy ma is a te igéd iránti szeretet hozott bennünket ide. Te munkálkodtál a szívünkben, ezért már is áldottak vagyunk, mert nem hagytál, hogy a saját fejünk, gondolataink után menjünk. De most, amikor igédet halljuk, olvassuk, tanulmányozzuk, akkor újra csak ezt várjuk, hogy minden gondolatot te magad, a te kegyelmes szereteteddel ejts rabul. Mindazt, amit gondolunk, vélünk, és formáld a mi gondolkodásunkat, ha kell, adj a gondolkodásban megújulást és megtérést. Nagyon hálásak vagyunk, hogy tanítasz, és tanítványaid lehetünk, és szeretnénk valóban úgy tanítványok lenni, hogy tényleg tanulunk is tőled. Köszönjük, hogy a keresztségről is szép tanítást, kijelentést adtál a Szentírásban. Akkor, amikor te magad is megkereszteltettél, akkor, amikor elrendelted a keresztséget parancsban, és akkor, amikor az apostolok ezt a tanítást világosan érthetően elénk adták. Most szeretnénk ezt megérteni. Köszönjük, hogy miközben megértjük a te gondolataidat, a közben a te népedet formálod, egybekötöd önmagaddal és egymással. Hát kérünk, munkálkodj közöttünk igéddel és szent lelkeddel. Ámen. Isten igéjét két igehelyről olvassuk. Az egyik az Efezusi levél 4. fejezete, az első 6 vers. Ez az egész hétnek alapját adja ez az ige szakasz. Efezusi levél 4. fejezet, első 6 vers a következőképpen szól az ige. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által és mindenekben. A másik igeszakasz pedig a római levélben van megírva, a római levél 6. fejezetében, a 6. fejezet 1-11 versében a következőképpen. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámad a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ámen. Kedves testvérek, a hét összefoglaló címe az a gondolat, amit Isten igéjéből vizsgálunk, tanulmányozunk, Isten népének az egységéről szól. Ami Isten népét egybe szerkeszti, egyé teszi. Egy nagyon zilált világban élünk, amikor nagyon jó, hogyha Isten népe, mi mai keresztények, Krisztus tanítványai, odafigyelünk arra, mi is az, ami Isten népét egybe tartja. Hogy ez nem jelentéktelen kérdés, azt onnan is látjuk, hogy Jézus Krisztus a golgotai kereszthalála előtt a főpapi imádságában ezért imádkozott. Könyörgött érte. És amikor a Szentlélek kitöltetett, akkor létre is jött ez az egység. Vagyis Krisztus imádságát az Atya meghallgatta. És ez egy elég sarkalatos tétel, testvérek, mert ma ezt nagyon sokan félre értik, némelyek szánszándékkal vagy tudatlanságból is félre magyarázzák, mintha a keresztjének egységét nekünk kellene valahogy megalkotni, összefabrikálni. Gondoljuk csak el, hogy Krisztus, az egyszülött fiú kéri az Atyát, de őt nem hallgatja meg az Atya, nosza fogjanak össze a mai keresztjének, majd ők hozzák létre azt, amit az Atya még a Krisztus kérésére sem tett meg. Ez merő istenkáromlás. Kinek gondoljuk mi őt? Tökéletlennek, akit nem hallgat meg az Atya? És kinek gondoljuk magunkat? Különbnek a Krisztusnál, hogy majd mi létre tudjuk hozni, amit ő imádsággal nem? Ez nem így van, testvérek. A keresztjének egysége, a Krisztus követőinek egysége, az egyház egysége megvalósult. Éppen ezért olvassuk is az efezusi levélben, a felolvasott igében, hogy igyekezzetek azt megőrizni. Az efezusiaknak nem azt írja az apostol, hogy hozzátok létre a lélek egységét, az egyház egységét, nem. Őrizzétek meg, amit Isten ajándékozott nektek. Egyé tenni egy gyülekezetet csak Isten képes. Két embert is. Két ember gondolatait csak Krisztus képes egybehangolni. Nincs az a lelki pásztor, nincs az a missziói stratégia, gyülekezet építő módszer, amivel ezt meg lehetne valósítani. Nincs, testvérek. Megválaszthatjuk mit, akárkit, akármilyen nagy nevű embert. Én mondtam is a kalásziaknak, ijeszgettem is őket, hogy engem ne választanak meg, mert én nem tudok gyülekezetet építeni. Mert azt csak Krisztus tud. Nincs olyan ember, lehetnek Istennek eszközei ebben emberek, de végső soron nem ők építik az egyházat, hanem Krisztus maga. És így valósul meg az egyház, hogy ő munkálkodik. Ő munkálkodik emberek életében, és az Efezusi levélből olvasott ige pontosan arra irányítja a figyelmünket, azokra a fontos tanításokra, amikben ez az egység megvalósul. Mert ez az egység nem abban valósul meg, mondjuk, amit némely irányzatokban megfigyelhetünk, hogy egyforma frizurát hordanak a hívők, vagy egyforma kabátot vesznek fel. Vannak Amerikában és Európában is olyan csoportok, akik egyébként Jézus Krisztus követői, de a külsőségekre elég nagy hangsúlyt tesznek, és mondjuk a férfiaknak úgy készítik el az inget, hogy vesznek egyfajta anyagból 30 véggel, és minden férfinak egyforma inge van, meg lehet ismerni őket messziről, mert egyforma ruhában járnak. De nem ebben valósul meg a keresztjének egysége. Nyilván ezt ők is tudják, nem ezért teszik. Nem külsőségekben, hanem ha most ma konkrétan a keresztségre nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy egy mély lelki tartalomban valósul meg a keresztjének egysége. A keresztségben is, amikor erre irányítja Isten igéje a figyelmünket, hogy figyeljünk a keresztségre, ha keresztjének egységéről akarunk gondolkodni, azt szeretnénk megérteni, figyeljünk oda rá, de nem arra irányítja a figyelmet mondjuk Pál apostol a római levélben, hogy kevés víz legyen, vagy sok víz, hideg víz, vagy meleg víz, állott víz, vagy folyóvíz, és sorolhatnánk még a külsőségeket. Nem ilyenekre irányítja a figyelmet, hogy azt állva kell, vagy ülve kell végezni, ezek abszolút lényegtelen dolgok, vannak gyülekezeti szokások, vannak jók is, meg esetleg nem jók is, de nem erre irányítja a figyelmet. Nem azt teszi egyé Isten népét, hogy mindenütt ugyanannyi három cseppnyi, vagy nem tudom mennyi víz lesz, amivel megkeresztelik, vagy azt tenni egyé Isten népét, hogy sok vízbe merítik bele a hívő embert. Hát ezt látjuk, hogy valóban nem valósítja meg az egység lényegét, mert ez inkább megosztja a kereszténységet ma, hogy kis víz vagy sok víz, ilyen víz vagy olyan víz, szentelt vagy szenteletlen, vagy tudom is én, csapvíz, vagy élővíz a csatornából, a folyóból. Ez nem egybeköti a keresztényeket. A keresztségnek a jelentése, a jelentősége az, amit ha megértünk, akkor közelebb kerülünk a keresztényeknek az egységéhez, a Krisztus egyházának az egységéhez. És azt látjuk, testvérek, hogy ez egyáltalán nem könnyű tanítás. Hát ha valaki első olvasással látja ennek a római levélnek a 6. fejezetéből ezt az első néhány verset, akkor azt rögtön megállapíthatjuk, hogy hát nem könnyed elolvás előtti olvasmány mondjuk 10 éves hajadon leánykáknak. Nagyon nehezen érthető, kőkemény logikával végig vezetett gondolatsort olvasunk itt, és olyan összefüggéseket, aminek a megértéséhez hát minimum komoly igeismeretre van szükségünk. Ma tehát erre koncentráljunk, erre figyeljünk oda, ami egybe kapcsolja a keresztényeket, a keresztség, de annak is az értelme, a tartalma, a lényege. A keresztség a gyakorlatát tekintve, nézzük először a gyakorlatát, ahogy ezzel éltek, mondjuk keresztelő Jánostól kezdve, egybe kapcsolódott a bűnvallástétellel, keresztelő János gyakorlata szerint ugye bemerültek emberek a Jordánba, ennek volt egy komoly szimbolizmusa, jelzés értéke is, egy tartalmat akart jelezni, megmutatni. Tudnilik azt, hogy egy ember bűnvallást tesz, azokat keresztelte meg keresztelő János, akik bűnvallást tettek, kivéve Krisztust. Ő nem tett bűnvallást, mert nem volt bűne, mégis megkeresztelte. De az emberek közül, a hozzánk hasonlók közül bűnvallástétel történt, emberek elmondták, hogy én halált érdemlek, bűnös vagyok, és utána belementek a vízbe, teljesen belemerültek, nagyon komoly jelzése van ennek, megszűnt az ember élni, eltemettetett, és aki jön, az új ember. Aki kiemelkedik a vízből, az az új ember. Valaminek vége szakadt, az ember maga magát is halálra méltónak ítélte, és valami új kezdődött el. A Krisztus szolgálatában, a keresztségnek, tudnék az ő váltsághalálának van óriási jelentősége, ő maga utal egy alkalommal erre, hogy kihagyjátok-e azt a poharat, amit én kiiszom, és megkereszteltethettek-e azzal a keresztséggel, amelyel én megkereszteltetem. És itt a szenvedéseire utalt előre. Ő a keresztség jelentésében azt látja, hogy az ember meghal, eltemettetik. És hogy éljen, ahhoz fel kell támadnia. És a római levélben itt ugyanez a gondolat áll előttünk. Javaslom, majd számoljuk meg, vegyük elő a Bibliánkat, legyünk tanítványok, és számoljuk meg, hányszor fordul elő, hogy meghalni, meg hogy eltemettetni, csupa gyászos kifejezések. Nem igazán örömteli kifejezések ezek. Egy élet vége szakadását jelentik, de hemzsegnek ezek a szavak itt. Szinte minden mondatban, akár kétszer is. Mert a keresztség jelentése, az egyik fő mozdanata az, hogy meghalunk. A megkeresztelés meghalást és eltemettetést jelent. Így olvassuk itt, hogy meghaltunk a bűn számára. Márpedig ez a meghalás, ez a gondolat, ami lelkünktől nagyon idegen. Ezt mi nem szeretjük. Biológiai értelemben sem nagyon rajongunk ettől a gondolattól, inkább elhesegetjük. De lelki értelemben is egy kényelmetlen, egy nem kívánatos esemény a természeti embernek, a bűnbe esett ember lelkének. Nem szeretjük. Pedig itt azt látjuk, hogy egy új élet így kezdődik el. Úgyhogy van élet a halál után, testvérek, hirdethetem nektek, ilyen értelemben, ahogy itt az ige mondja, meghalás, megkeresztelkedés. Gondolkodtam rajta, lehet, hogy botránkoztatónak hat, de érdemes lenne a keresztelési felkészítést mondjuk így kezdeni, hogy akkor készüljünk a temetésre. Meghökkennének az örvendező szülők, nagyszülők. Kedves család, akik eljöttek kereszteltetni, tudják-e, hogy temetésre jöttek? Lenne nagy meghökkenés, testvérek. Mert mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy ez egy felemelő, ünnepi, kedves pillanat, egy aranyos kis baba van ott, vagy egy felnőtt, aki hitvallást tett, az is nagyon nagy öröm. De amikor látjuk a keresztség kiszolgáltatását, értenünk kell, hogy Krisztus követés csak akkor kezdődik el, ha az ember meghal. Ezzel kezdődik. Új élet csak így kezdődik. Nem arról van szó, hogy a Krisztus követő életünk az a réginek egy újabb kiadása, hanem egy egészen új. A régi teljesen megszűnt. És testvérek, ez minden keresztényre igaz. Minden keresztényre igaz. Úgy új élet nem kezdődik el, hogy te meg ne halj. Nem biológiailag, nyilván értjük. Éppen ezért a Kolossai levélben a keresztényeket így buzdítja Isten igéje, bennünket is ma, hogy akik feltámadtatok a Krisztussal, és itt nem olyan emberekről van szó, akiket előtte szépen elparentáltak, jó mélyen elástak a földbe, vagy elhamvasztottak, és aztán egyszer csak feltámadtak, nem. Olyan emberekről, akik megtértek. De a feltámadás, akik Krisztussal együtt feltámadtak, ez elővételezi azt, hogy előtte meghaltatok. Meghaltatok. És ez valóban egybeköti a keresztényeket. A keresztség egybeköt ilyen értelemben bennünket, és talán látjuk, hogy tényleg nem a vízről van szó. Nem annak a mennyiségéről, meg nem egy lelkipásztori szolgálatról, meg nem arról, hogy most melyik éneket énekeljük éppen, amikor keresztelő van. Itt nem erről van szó, egész másról. A megkeresztelés az első időkben az új élet elkezdésének a pecsétje volt. A réginek vége szakadt, meghalt az ember, és egy új kezdődött el. Ez akkoriban nagyon látványos volt. Sok esetben nagyon látványos volt. Szakítottak mindazzal, ami régi. Figyeljük meg, amikor Péter apostolnak az a nagyszerű pünkösd ige hirdetése elhangzik, és Isten szent lelke sok embert megragad. Szíven találja őket az ige. Megkérdezik, hogy mit tegyünk. Elhangzik, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Ez egy bekapcsolódik. Megtérni, és megkeresztelkedni. Nem választja külön. Ott felnőttekről van nyilván szó. Térjetek meg, utána még azt is elmondja, hogy egyértelmű legyen, mit jelent az, hogy meghaltunk a réginek, hogy szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. Hát a nyakamba veszem, hogyha valaki ezt nehezen viseli, ezt a tanítást, de az a gonosz nemzetség az akkori hivatalos vezetés, vallási vezetés volt Izraelben. Azoktól kellett elszakadni, tehát megszűnt az, hogy én zsidó vagyok. Meghaltam annak. Pál apostol ezt világosan látta, át is élte. Ő is meghalt. Ő korábban nagyon buzgó zsidó ember volt. Meghalt neki, nincs többé ilyen. A Krisztusban nincsen zsidó, meg nincsen görög. Mert ha görög és pogány voltam, meghaltam a pogányságomnak. Pogány jó magyar voltam, akkor meghaltam a magyar pogányságomnak. Ateista magyar voltam, meghaltam neki, már nem vagyok az. Óriási változás történik, és feltámad egy új ember. Szakítani azzal, ami a régi, határozottan lezárni, és így is olvasok, hogy eltemettettünk vele együtt, Krisztussal, a keresztségben eltemettetünk, hát az eltemetés az a halál beáltának a legbiztosabb jele. Ha még addig valaki tetszhalott volt, akkor hát onnan kezdve nem sok reménye van, ha jó mélyre elföldelték, és alulról szagolhatja már csak az ibolyát. Az azt jelenti, hogy egy végleges állapot állt be. Ott már nincs helye az újraélesztésnek, ott már nincs remény, hogy talán tévedett az orvos, és lehet, hogy nem is halt meg. Lehet, hogy még a mentőbe valahogy segítenek, ott már nincs remény. Végleges. Ez hangsúlyos az eltemetésben. Végleges. Befejezett. És ennek tehát, ennek a tanításnak, én most kettős hasznát szeretném felvillantani még előttetek testvérek, hogy ez egyrészt a hitvallásunkra is kihatással van, maga a keresztség, annak a részéről, akit keresztelnek, vagy ha gyermekekre gondolunk, a szülők részéről egy hitvallás. Ezt kevesen szokták komolyan venni, különösen szülők részéről, hogy amikor odahozzuk a gyermeket megkeresztelni, akkor mi azt kívánjuk, hogy ez a gyerek a maga természetének, a bűnös természetének halljon meg. Mi ezen fogunk dolgozni, erre teszünk fogadalmat. Hogy az ő bűnös természete eltemetett természet legyen. Mi erre teszünk fogadalmat. Vagy amikor egy felnőtt tesz fogadalmat, és kereszteljük meg, akkor meg ő maga jelenti ki magáról, hogy én Isten előtt a magam állapotát nézve halott vagyok. Halálra méltó. Tehát ez a mi hitvallásunknak is komoly alapot ad, ami a hitvallás megint egybe kapcsol bennünket, ugyanaz a hitvallásunk önmagunkról, ugyanaz a hitvallásunk Krisztusról, ugyanaz a hitvallásunk a magunk állapotáról. Ugyanakkor a keresztelés, ha már a hitünk tartalmánál vagyunk, akkor meg kell jegyeznünk, hogy hitvallás arról is, hogy a Krisztus halála és a feltámadása értünk történt. Közösségünk van vele. Így mondja, hogy egyé lettetek vele. Magyarul ezt úgy, nem magyarul, latinul úgy mondjuk, hogy unió, de hát ez ma nagyon terhelt, meg régóta nagyon terhelt kifejezés a magyar gondolkodásban, az unió, pedig ez egy nagyon szép kifejezés, nem csak közösséget jelent, hanem egységet jelent. Egybeszerkesztettséget jelent. És ez azt jelenti, hogy amikor Krisztus meghalt, ő a mi reprezentánsunk volt, minket képviselt, az, hogy ő meghalt, az a mi halálunkat jelenti. Meg kell halnunk. És meghaltunk vele együtt. És vége szakadt a gonosz istentelen életünknek, a bűn uralmának. Vége szakadt. Mert ő, benne mi ott voltunk. Ahogy az első Ádámban jelen voltunk, és az első Ádám bűnének minden következménye ránk szakadt, úgy a Krisztus váltságművében is, mivel ő felvállalta a mi nyomorult életünket, jelen voltunk. Ott voltunk az ő választottjai, szentei. Részesei vagyunk ennek. Ez ez a hitvallásunk tanítása, hát ezt nagyon szépen szoktuk elmondani, sokféle módon el lehet, a Heidelbergi K.T. is tanít erről, hogy az ő váltság halála én értem történt. Az, hogy ő meghalt, abban én is ott voltam jelen. De ennek következménye van a keresztelésnek, és ez is egybe szerkeszti Isten népét, hogy következménye van az élet gyakorlatunk részére. Ha megfigyeljük, ez a szakasz a római levélben innen indul el. Itt nem egy krisztológiai tanítás teszi szükségessé, hogy ezek a versek elhangozzanak, hanem így kezdődik, hogy mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Milyen életgyakorlat következik abból, hogyha Krisztus követői lettünk? Megmaradjunk a bűnben? Ez a mi életgyakorlatunkat jelenti. Hogyan éljünk ezen túl? Megtűrjük a bűnt? Megszépítgessük? Magyarázgassuk? Nem. Azt mondja az apostol, hogy ez lehetetlen, mert meghaltunk a bűnnek. Ez lehetetlen, hogy a bűn uralkodjék rajtunk. Az lehetetlen, hogy a bűn vezesse az életünket, mert meghaltunk neki. Tehát az élet gyakorlatunkra is kihat a keresztség. És ez minden keresztény ember életére megint csak igaz. Luther Mártonnak az életéből ismerünk egy epizódot, amikor nagyon nehéz kísértések közé került. Kétséges volt, hogy amit ő elkezdett, vagy Isten rajta keresztül elkezdett, az jó-e, kedvese az Istennek, mert annyi feszültség adódott belőle, hát 30 éves háború is, meg sok minden kikerekedett a reformáció kapcsán, és felmerült, hogy lehet, hogy nem is jó. Nagyon kemény ördögi kísértések vették őt elő, és akkor tudunk egy ilyen helyzetet, amikor ilyen ördögi kísértésekben volt, akkor ez volt a mencsvár, hogy meg vagyok keresztelve. Baptizatussum, meg vagyok keresztelve. És ő értette, hogy a keresztség az nem annyit jelent, hogy vizes lett a gyerek, nem ez a jelentősége, hanem van egy régi élet, aminek vége lett, és most egybe vagyok kötve Krisztussal. Egybe vagyok kötve Krisztussal, és az én életem már nem a bűn uralma alatti élet, már nem a bűn vezetése alatt álló élet, már nem istentelen élet, mert egy új élet kezdődött el. És a keresztségnek ez az igazi örömhíre, hogy nem áll meg az apostoli tanításod, hogy vele együtt meghaltunk és eltemettettünk, hát ez egy nagyon elkeserítő üzenet lenne, hanem azért haltunk meg és azért temettettünk el, hogy vele együtt egy új életre támadjunk fel. Azt mondhatnánk, testvérek, hogy a keresztségben valami módon ott van kiábrázolva a Krisztus váltság műve is, meg a mi megtérésünk is. Az, hogy ő mit tett értünk, meghalt, eltemetetett és feltámadott, és ott van a mi megtérésünk is, hogy éltem Krisztus nélkül az életemet, és akkor ő hívott szent hívással, erre a hívásra elindultam, és egy új életet kaptam tőle. Bűnösnek vallom magamat mindabban, amiben megbántottam őt, és amiben ártottam akár szeretteimnek, bárkinek, másoknak, akár magamnak, amiben elhibáztam, elvétettem az életemet, bűnösnek és halálra méltónak vallom magam, és menekülök hozzá, hogy ő egy új életre támasszon fel. Meghalni valami számára, és elkezdődik egy új élet. Ezért a keresztség előre vetíti, sőt, reprezentálja, jelenvalóvá teszi a feltámadásunkat is. Annyit szeretnék még összefoglalóan elmondani, testvérek, hogy a keresztségről beszélhetünk úgy, mint Krisztus munkájáról, vagy Isten művéről, és mindig ez a leghangsúlyosabb benne, amit Isten cselekszik, amit egy szívben, lélekben Isten tesz. Ha Isten nem munkálkodik, akkor annyi történik, hogy valaki vizes lesz. Ez pedig nem egy nagy dolog, hát ez bármelyik esőben megtörténik. Ha Isten nem munkálkodik. Elsősorban Isten munkájára kell tehát tekintenünk, mert hogy mi meghalljunk a bűnnek. Hogy valaki bűnlátásra és bűnvallásra jusson, ez Isten munkája. Ezt nem lehet senkinek a pocakjába, az agyába, a szívébe beleszugerálni. Ezt Csak Isten szent lelke végezheti el egy szívben, egy lélekben, hogy ő maga magát egy ember bűnösnek, halálra méltónak lássa meg. Isteni erő kell hozzá. De isteni erő kell ahhoz is, hogy ez végleges legyen. Hogy ne egy pillanatnyi fellángolás legyen, hanem az eltemettetés pecsétje is rajta legyen egy ilyen életváltozáson. És isteni erő kell hozzá, hogy új életre támadjon fel valaki. Ahogy a Krisztus váltságművében is, isteni hatalom kellett ahhoz, hogy az életét letegye. Isteni hatalom kellett ahhoz, isteni erő kellett ahhoz, hogy azt a büntetést, átkot elhordozza, és isteni hatalom és erő kellett ahhoz, hogy ő feltámadjon. Ő maga mondta is, hogy nekem van hatalmam letenni az életemet, ehhez is isteni hatalom kell, és van hatalmam újra felvenni, ehhez is isteni hatalom kell. Ezt emberként nem tudja megtenni valaki, emberként csak annyit tudunk, hogy legfeljebb meghalunk, de már új életre kelni nem tudunk. Teljesen új életről van szó, ezt is látnunk kell, nem a réginek újabb kiadásáról, ahol a bűnöket képmutatással szépen, ügyesen tudjuk már takargatni, el tudjuk szépen festegetni, szőnyeg alá tudjuk szépen söpörni, nem, egy teljesen új életről. Ez azért nehéz, mert a keresztényeknek a tapasztalata az, hogy a bűn azért még bennünk munkálkodik, de figyeljük meg, mit mond az apostol? Ne így gondolkodjatok magatokról. Hát ti ne így gondolkodjatok magatokról, hanem úgy gondolkodjatok, hogy ti meghaltatok a bűnnek. Nem mindegy, testvérek, hogy mi hogy gondolkodunk egyáltalán. Mi meghaltunk a bűnnek. Ezt gondoljuk, akkor krisztusi módon gondolkodunk. Ne gondolja a keresztény ember, hogy ő a bűn uralma alatt él. Nem él a bűn uralma alatt, ő Krisztus uralma alatt él, akkor is, ha van bűn az életében. Meghaltatok a bűnnek. És éltek az Istennek. Egy új élet kezdődött el. Az istentelen életből így lett az Istennek kedves élet. Ugyanakkor még egy fontos mozzanatot szeretnék kiemelni, hogy ez az egész változás, amit a keresztség kiábrázol, ebben azért az ember aktív. Van jó néhány olyan mozzanat, amiben az ember aktív, bár ez mondjuk kisbabák keresztelésénél kevésbé látszik, mert ha az aktív, akkor legfeljebb egy kis kiabálásra futja neki. De a szülei aktívak, tehát nem úgy van, hogy lasszóval fogdossuk az embereket és kényszerítjük, hogy már pedig muszáj megkeresztelni, mert ha nem, akkor irgum-burgum mi lesz. Nem. Ez az ő aktivitásuk kell, hogy legyen. Ha Isten a szívükben munkálkodik, majd ők aktívak lesznek. Aki Krisztus követésében elindul, előbb-utóbb ő maga fogja akarni, hogy én nagyon akarom, hogy én megkeresztelt ember legyek. Én ezt nagyon akarom. Tudok ilyet nálunk a gyülekezetben is, aki egy nap volt a keresztelője is, meg a konfirmációja is, mert ahogy ő mondta, a csontpogányságból jött, és alig várta, mivel Isten szent lelke munkálkodott benne. Mégis teljesen Isten műve, ugyanúgy, mint amikor Jézus Krisztust Lázárt hívta ki a sírból egy új életre, akkor nem hordágyon hozták ki Lázárt, hanem Lázár aktív volt benne. Mégsem mondhatjuk, hogy ez a Lázár egy nagyszerű ember, mert ő ki tudott jönni a sírból, ő se tudott kijönni, nyilvánvalóan Jézus Krisztus hatalmas szava volt az, aminek még a halott Lázár is kénytelen volt engedni, aminek még a mi sok sebből vérző, ilyen-olyan megkötözöttségekkel, meg bajokkal, meg bűnökkel küzdő életünk sem tud ellenállni, mégis aktív volt Lázár, jött. Jézus szava megszólal, hatalmas szó, és ez aktívvá teszi őt. És ugyanígy mondhatnánk Pál apostolt, aki a nagyon aktív ember lett, azt hiszem, hogy egyértelmű a Bibliából, ha egy picit is ismerjük, hogy ő teljesen aktív lett az új életben is, teljesen aktív volt, amikor a megtérésről volt szó, bár vezették, mert megvakult, de ment, és nem is rukkapálózott ellene, sőt, rögtön elkezdett böjtölni, meg imádkozott, egy nagy belső változás rögtön megmutatkozott az életében, és hogy aztán a szolgálatban milyen aktív lett, ez az új élet mutatkozott meg, miközben ő maga elmondja, hogy mindezt nem én tettem, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ugyanígy a keresztség is ezt mutatja, hogy abban az ember aktív. A gyülekezet is aktív. Aki kiszolgáltatják a keresztség külső jegyét, a tartalom pecsétjét, és befogadnak valakit a keresztséggel, a maguk közösségébe, Krisztussal való közösségébe. Testvérek, megpróbáltam Újhegyre szedni ezt a nagyon messze ágazó, sokfelé elágazó szép tanítást, amit az ige a keresztségről ad, ami a reménységem, hogy remélem látjuk, hogy nem a külsőségről, hanem a tartalomról van szó, és a tartalom a régi élet vége és az új élet elkezdésének a határozott elkülönülésére mutat rá, ami minden keresztény életre igaz. A megtérés nagyon sokféle. Van egy, így mondják, hogy pluriformitása, sok formája van annak, van, aki sírva, van, aki örvendezve, van, aki a mellét verve tér meg, van, aki így, van, aki úgy. Nagyon sokféle lehet. De egy ponton minden megtérés egy, és ezt a keresztség kiábrázolja, hogy bűnvallásra jutunk, hitvallást teszünk, hogy mi magunk halálra méltók vagyunk, de Krisztus értünk halt meg az ő halálában, mi is jelen voltunk, aktívak vagyunk benne. Remélem látjuk, hogy itt koncentrálódik valahol a keresztségnek a jelentése. Meghalás, eltemettetés és a feltámadás az új életben járás. Ha egy buzdítást adhatok még, testvérek, akkor az az, amit itt az igében olvastunk is, amire már utaltam is, hogy ne gondoljunk magunkról akármit. Azt gondoljuk magunkról, amit Isten gondol rólunk. Neki van igaza. És ha ő azt mondja, hogy az övéi meghaltak a bűnnek, akkor legyünk szívesek így gondolkodni. Ez jó alapot ad majd a bűnnel való szembefordulásra is. És ha ő úgy látja az ő népét, hogy él az Istennek, mégpedig egy örök életet, akkor legyünk szívesek mi is így tekinteni önmagunkra. Nem könnyű, egy alkalommal Isten egy nagyon nyuszi természetű, elég gyáva embernek mondta azt, hogy az Úr veled van, erős vitéz, miközben ő éppen elbújt, és a maga kis, hát nem szalonnáját sütögette, de gabonáját csépelgette, Gedeonról van szó. A mennyből úgy nézett ki, mint egy erős vitéz. Gedeon se hitte el, hogy ő erős vitéz. Pedig a mennyből így néz ki. Testvér, légy szíves, ne gondolj magadról akármit, Gedeon se gondolhatott akármit, végül el kellett hinnie, hogy Istennek van igaza, és ha a mennyből ez így néz ki, hogy Isten népe egy meghalt nép, egy eltemetett, de feltámadott nép, akkor legyünk szívesek így gondolkodni önmagunkról. Nem úgy van, hogy én szépen belenövök, meg majd szépen megnemesülök, hanem egy határozott választóvonal van, Isten így gondolkodik az új életről. Ne gondolkodjunk, legyünk szívesek máshogy. Hadd legyen ez a buzdítás a mai este, és készüljünk egy rövid imaközösségre. Lehet, hogy ezzel is formabontó vagyok, de én amondó vagyok, hogy ha egyszer imahét van, akkor ne csak prédikáljunk, hanem imádkozzunk is. Készüljünk egy énekvers eléneklésével a közös imádságunkra. Rögtön mondom, a 426-os ének első versét énekeljük el, ezzel készüljünk az imádságra. Kifejezetten a keresztségre úgy utal ez az ige, hogy keresztem, vára vettem, de a keresztség tartalmát, a régi élet végét, annak halálos lezáródását és az újnak az elkezdését szépen mutatja ez az énekvers is. Vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény, mégis gazdag úr maradtam, ez már itt az új élet, Isten és a menny enyém.
Már keresztem, vára vettem, s érted mindent elhagyok. Mindenem vagy, árva lettem, Könnya vesztett szív vagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény. Mégis gazdag úr maradtam, Isten és a menny enyém.
Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, dicsérünk, mert te nem csak egy tankönyvet adtál arról, mi a keresztség, hanem te megkereszteltettél a Golgotán. A bűnösök közé számláltattál, amikor elmentél keresztelő Jánoshoz. Felvállaltad a mi bűneinket és ennek minden következményét. Nagyon hálásak vagyunk neked ezért, hogy a mi életünk egy felvállalt élet, amelyet te felvállaltál. Nagyon hálásak vagyunk azért is, mert a keresztény élet, a Krisztus követés sok mozonatában van, ami egybe kapcsol bennünket, és ilyen a keresztség is. Valóban mindannyian úgy lettünk a követőid, hogy megláttuk, halálra méltóak vagyunk. Vétkeztünk ellened, vétkeztünk, és méltóak vagyunk a kárhozatra. És te könyörültél meg rajtunk. Magasztalunk azért, mert te vagy az, aki felvállaltad az életünket a halálban, és mi is felvállaljuk a sorsközösséget. Ha téged kárhoztatott a világ, felvállaljuk, hogy mi is halottak vagyunk a világ, a bűn, a sátán számára. Nincsen már semmi hatalma, mert meghaltunk. És köszönjük, hogy élhetünk új életet veled. Valljuk, hogy mindez a te erőd, hatalmad, dicsőséged megnyilvánulása egy ember életében. Erre mi képtelenek vagyunk. Akár meghalni, akár új életre támadni. De nagyon köszönjük, hogy a te kegyelmedből a te erőd elvégzi ezt ember szívekben. És amikor keresztelést látunk, és a keresztséget látjuk magunk előtt, akkor valljuk mi is, hogy halálra méltók vagyunk, valljuk mi is, hogy csak arra érdemes a földi életünk, hogy eltemessék, és csak akkor van reménységünk, ha te feltámasztasz egy új, neked kedves, téged dicsőítő, szolgáló életre. Hát nagyon kérjük, hogy ezt a munkát, amit csak te tudsz végezni, végezd el. Végezd el sokak szívében, valljuk, hogy mi sem tudjuk megtenni, ezért nem tudunk embereket egybe kovácsolni, nem tudunk egy érdekközösséggel vagy érdeklődési közösséggel embereket egy valódi, mély egységbe vonni, ezt csak te tudod megtenni. Amikor minden nyelv elkezdi vallani, hogy mi nyomorultak, elveszettek vagyunk nélküled, kárhozatot érdemlünk, de minden nyelv vallja azt is, hogy te Úr vagy, az Atya Isten dicsőségére, ami megmentünk, megváltunk. Hát kérünk, hogy véssed a mi szívünkbe mélyen, mit is jelent megkeresztelt életet élni, új életet élni, és csepegtesd a szívünkbe, hogy mi is nehéz helyzetekbe, nagy kísértések között bátran mondhassuk, meg vagyok keresztelve. A bűnnek már nincs része az életemben, mert az Istené vagyok. Könyörülj meg, hogy ne akárhogy gondolkodjunk magunkról, egymásról, hanem úgy, ahogy te gondolkodsz rólunk. Amen. Imádkozzunk Jézus Krisztus szavaival együtt. Álljunk föl az Úr imádságához. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Áldás békességet, Isten velünk, viszontlátásra!